Kémekhez Körké podcastben Egli Márka beszélgettem. Sümegről, a termőterület szeretetéről, borélményekről. De hogyan is kezdődött Márk története?
Hogy állítólag az emberben, amivel önmagával szemben van egy ellentmondás, abban szemben keresni valója van.
Mit is jelent a biodinamikus gazdálkodás?
Ugye biodinamikusan gazdálkodunk, tehát a szőlőben való intenzív jelenlét.
A palottapince különleges hely.
És abban a pillanatban, hogy ide beléptem, az olyan volt, mintha egy ilyen, egyszerűen ilyen földrengés, vagy bármi hirtelen így megütött ennek az egésznek a szele.
És akkor Sümegről?
És akkor mondhatjuk azt, hogy Sümeg minden utca kövében benne van a szőlő és a bor. Mert mind a püspökség idején nagyon meghatározó volt.
Fogadjátok sok szeretettel Egli Márkot.
Márk, nagyon szépen köszönöm, hogy ebben a csodálatos ilyen pincében, a palota pincében lehetek. És mi pont múltkor beszéltünk is erről, hogy neked a felmenőid között mind a két ágon elég komoly borászati és történelmi múlttal rendelkeznek. Mesélj egy picit erről, hogy részletesebb egy picit erről, hogy is vannak ezek a családi gyökerek, és te miért tartod ezt fontosnak egyébként? Mert ugye pont a podcast előtt beszéltünk, hogy a jövő a múltban van, ugye? Jól mondom, és akkor mesélj egy kicsit erről nekem.
Igen, hát ugye ez nagyon friss egyébként ez a dolog. Most hirtelen gondolkodtam is, és hol is mesélhettem erről neked, aztán rájöttem, hogy talán egyeken
múlt héten,
a
igen.
konferencián beszéltünk igen. erről, mert közel 2-3 hete tudom én is egyébként, annak ellenére, hogy most már 2006 óta kutatjuk Ramazetter Vincének a hagyatékát, ugye, mint sümegi nagy szőlő- és bortermelő- és borkereskedőről beszélünk, és éppen egy ilyen családi beszélgetéssel jött szóba, a nővére majd nagymamámnak elővette a papírjait, a halotti anyakönyvi kivonat és egyéb dolgok hozzátartozó ilyen örökségpapírokat, és ott találtuk meg annak kapcsán az egyik házassági kivonaton a Brunner Mihálynak a nevét, és természetesen ugye itt a foglalkozása is meg volt jelölve, mint ugye Ramazetter Vincének a pincemestere, és nagyon izgalmas, mert pont ugye a hetekben vagy a hónapokban van talán a Kossuth Rádiónak egy éjszakai műsor, ahol Darnai Kálmánnak ugye a kaszinózó táblabírákat dolgozzák fel, egy nagyon szép elmesélő regényes történetben, ahol Ramazetternek az életútjáról és nagyon sok szó esik, illetve vannak bejátszások. Ugye Ramazetter Vince, amikor eldönti, hogy ez egy hosszú történet, hogy ő borral szeretne foglalkozni Magyarországon, akkor az első lépése az, hogy összevásárolja a legjobb területeket, bároktól, grófoktól, hercegektől, és kimegy a Rajna vidékére, és onnan hoz egy pincemestert, hogy elkezdje ezeket a dolgokat, és ez a én anyai ágon lévő ők nagyapámról van szó valójában, ami egy ilyen meglepetés volt számomra is, mert apai ágon, így a felmenőim között itt szintén azt mondhatom, hogy főképpen a déd szülőktől felfelé volt, akik ebben foglalkoztak, főképpen gazdatisztek voltak, tehát ott nagyon sok mindennel. A fő ág azt gondolom, hogy az erdő volt és az erdészet, de a természet közelsége így megjelenik a családban. Aztán oldalágon, ugye azért az Egli név az nem egy ilyen szokványos név, nagyon kevesen vagyunk itt Magyarországon is, a környező országokban is, de valahol a családtörténetünk egyébként egészen valahova visszavezetődik 1100, tehát a családi címerünkön a dátum az 1116.
1116?
Ami a borainkon még, amelyiken ugye most a következő címkeváltás előtt állunk, és a következő címkeinken csak a Pezsgőr lesz majd rajta a családi címerünk, ez az Egli címerről beszélünk, az 1116, de például így a családon belül egy ilyen oldalágon van Champagne-ban egy Grand Cru termelő, ez az Egli Aurier, biztos már lehet, hogy kóstoltad is egyébként, egy 12 hektáron gazdálkodnak, és ők is azok a pincészetek közé tartoznak, akik saját maguk készítik a pezsgőt, tehát nem nagy pezsgőházakkal készítetik, hanem önmaguk készítik a birtokon belül. Úgyhogy ilyen szempontból igen. Annak ellenére hozzáteszem, hogy én egyébként agrármérnökként végeztem vadászati és erdészeti szakirányon, és hát ugye ez sem valószínűleg ez sem véletlen egyébként, bár akkor még nem foglalkoztam a család kutatással, és amikor tovább mentem tanulni, egyetlen kikötésem volt saját magammal szemben, hogy mindegy, hogy mi csak szőlőhöz ne legyen köze.
De miért? Miért pont
nem, egyszerűen nem tudom, tehát nekünk nem volt a családban szőlő. Uh-huh. Ugye édesapám kispapként került ide Sümegre, katolikus kispapként, ez is egy izgalmas sztori, és anyukám pedig szembe lakott a templommal, amiből szerelem lett, és nyilván édesapám a papi hivatást maga mögött hagyva kezdett neki ugye itt a Sümegen az életnek és a családalapításnak. Tehát nem volt szőlőnk, de a távoli családban volt, és én nem nagyon szerettem a születeket. A mai napig egyébként nem szeretek születelni, tehát ez az egyetlen dolog. Magam végzek minden munkát, tehát egyedül metszem a szőlőt, ülök a traktoron, a háti motoros permetezővel a sümegi vároldalában. Ebben az évben 16-szor vettem a hátamra, tehát ez ugye nem volt egy könnyű év, de valahogy a szület az úgy megmaradt bennem. És valószínűleg ugye emiatt mondtam ezt magamnak, de ugye van egy ilyen mondás, hogy állítólag az emberben, amivel önmagával szemben van egy ellentmondás, avval szemben keresni valója van. És ez így is lett.
Igen, mert érdekes tényleg, hogy ugye, de ez akkor már, hát ezt mondtam, hogy fiatalkor, gyerekkorban volt egy ellenkezés. Mert sokakkal beszélgettem pont, mit tudom, mondta, Szentesi Józsi is azt mondta, hogy hát ő mindent akart volna, de biztos, hogy nem bort, biztos nem szőlőt, és akkor láss, mi lehet. Meg hát rengeteg példa van egyébként, aki hogy így nem érdekelte ez a dolog nagyon, meg rossz példát látott mondjuk, vagy ki kellett menni neki szőlőbe borra foglalkozni, amikor mások focisztak, akkor neki kellett dolgozni. De benned akkor nem csak próbálok kicsit mélyebben áskálni egy picit, hogy mi volt az, ami tényleg így, mert azért mégis, hogyha erdészet, vadászattal foglalkozik, akkor természet közeli ember vagy, és azért a szőlő az úton útfélen azért ilyen olyan formában azért találkozni vele.
Hát a természet közeliség az abszolút. Ezt meg tudom egyébként neked válaszolni, de ez annyira átváltozott, mielőtt ezt elmesélem neked, hogy nem is inkább a bor nálam, hanem a szőlő. A szőlőben való munka, a szőlőben való munka, a természetnek a megfigyelése. Ugye biodinamikusan gazdálkodunk, tehát a szőlőben való intenzív jelenlét. Az, ami igazából egy óriási kihívás számomra, és nagyon-nagyon-nagyon, ott érzem magam a legjobban egyébként kint, mert rengeteget vagyok kint, minden nap én vagyok a szőlőbe. Na most a találkozás ezzel a szakmával az 1997. Dr. Szőke Lajos, egyetemi professzorunk, ugye indít egy posztgraduális képzést Gyöngyösön, és fantasztikus képzés volt, tehát olyanok tanítottak minket annak idején, még ugye Rohály Gáborral indultunk neki maga a borkostolásnak, aztán a Gál Tibortól, Borgál Zoltántól, az Ilai Zoltántól elkezdve. Nagyon, nagyon sok mindenki, tehát nem csak tanárok tanítanak minket, hanem szakmaiban jártas emberek is tanítanak minket. És annyira magával ragadott ez a képzés, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy nekem ezt kell csinálni. És nem csak én vagyok így bele, ha belegondolsz, ez az évjárat, most így nyilván nem fogok tudni mindenkit felsorolni, de néhányat, aki mindenki számára ismerős, Liptai Zsolt, Panonhalmi apátság, Mérész Sanyi, ugye az Etyeki Kurei, aztán Zsurki Sanyi barátom, itt most a Pácai Borászatnak a vezetője, ugye nagyon sok helyen vagy, Ipad Szabó Istvántól, Erdélyi Karcsi, Rakacki Gabi Soskának a Tokajhegyen a főborásza, tehát mind-mind ebből az osztályból kerültek ki ezek a fiúk, tehát azt is mondhatom, hogy azért ez egy ilyen legendás osztály volt,
igen.
Mert ma mondhatjuk azt, hogy a srácok között nagyon sok ma Magyarország meghatározó borászatainak a borászairól beszélünk. Úgyhogy, hát nézzük ugye az év borászati, talán kettőjük is benn volt ebbe az évben ugye az ötből. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg valószínű, hogy ugye Gál Tibornak az a szenvedélyes hozzáállása a szőlőzés a borhoz, az átitatódott ebben az év folyamban, és ez átjött nekünk. Ugye még a mai napig beszélünk Gál Tiborról, hogy micsoda óriási dolgot fektetett le így ebben a magyar borszakmában.
Érdekes. Igen, abszolút, tehát hogy tényleg nagy ismert nevek, nagy nevek, és mármint osztálytársak is ilyen szempontból, meg akkor így a tanárok között is, a tanítók között is nagyon jó hallani, hogy akkor egy ilyen vegyes dolog volt, mert volt, aki így gondolom a szőlészet-borászat részét, és volt, aki kicsit egy másik vonalat, mint például Gábor és Rohály Gábor, és másik vonalat is képviselt, kóstolás szempontjából, ez nagyon, nagyon jó hallani. És akkor Sümeg adott volt ilyen szempontból.
Sümeg az úgy volt adott, hogy az egy érdekes dolog, mert ez még a szőlészborász előtt jött maga a sümeghez való visszatérés, mert talán az utolsó évben egy üzemgazdaság tanhoz gyűjtöttem adatokat, és akkor a szomszédunkban lakott az akkori pince szövetkezetnek a vezetője, és édesanyám lebeszélt vele nekem egy találkozót, anélkül, hogy én tudtam volna róla. Tudta, hogy ehhez gyűjtök fel adatokat. És nyilván hazajöttem a főiskoláról hétvégére, mert jó, hát persze, akkor, hogyha lebeszélte édesanyám, akkor nem hozom kellemetlen helyzetben, hogy akkor elmegyek Sanyi bácsihoz, és akkor megnézem, hogy mit is akar megmutatni nekem. És ő ezt, ahol most vagyunk, ezt a pincét mutatta meg nekem. És abban a pillanatban, hogy ide beléptem, az olyan volt, mintha egy ilyen, egyszerűen ilyen földrengés, vagy bármi hirtelen így megütött ennek az egésznek a szele. Nyilván nem így nézett ki, hogy most kinézett, akkor beszélünk 1996-ról. Pince szövetkezet akkor már jó néhány éve már nem működött, ugyanis már csődbe ment előtte, és hát egy ilyen magára hagyott, elhagyatott, sötét, bepenészesedett pincével álltam szembe, viszont a falak, és maga az a légtér, az a hely, abban ez az 500 év, ami ebben a pincében van, sőt, ha nézzük az alagútrendszerét, amit később találunk meg, akkor már ugye 800 évről is beszélünk, akkor úgy gondoltam, hogy hát itt nekem valami tennivalom van. És ugye a következő évben, ahogy ugye mondtad is, hogy akár a Gáborék tanítottak minket, és ugye az egyik szintén csoportársunk volt a Hegedű Zsolt, aki a Tumere Révának volt a férje, ha jól tudom, azóta ők már elváltak, és nagyon sokat voltunk akkor ott nálunk, borkostolók, egyéb dolgok, és így megtetszett ez a dolog. És gondoltam, hogy ha visszajövök Sümegre, akkor én is elkezdek ebben foglalkozni, hogy borkostolók, borral, vendéglátás, borkostoltatás, az ragadott meg egyébként először maga a borkostoltatás, tehát én 2006-ig nem készítettem bort, hanem ugye 98-tól, vagy 97-től 2006-ig arról volt szó, hogy ebben a kis pincében, ahol itt most ülünk, volt olyan év, ahogy pontosan emlékszem, 99 vagy 2000, hogy 600 féle borral foglalkoztunk ebben a pincében. Tehát más pincészeteknek a borait, jártuk az országot, begyűjtöttük azokat a borkülönlegességet, amit úgy ítéltünk kóstolás alapján, hogy ezekkel lehet szépen jól dolgozni, és nagyon komoly kereskedelmet is bonyolítottunk, sőt, létre is hoztunk akkor egy bor nagykereskedő, egy nagykereskedelmi kisvállalkozást, ami a mai napig megvan, tehát nekem jelen pillanatban van egy nagykereskedelmi engedélyem is egyébként így az egyszerűsített adóraktárok mellett. Nyilván már nem foglalkozom vele, de megtartottam. A környékbeli sümegi hotel, csárda, éttermek azok, amiknek segítek összeállítani az italapját, és szakmailag most már 20-25 éve segítjük egymást, és akkor így az abban a teljesedik ki maga így a bor nagykereskedelem. Tehát először csak erről volt szó. Tehát a bor kóstoltatás, tehát az az oldala. És hát itt egyre jobban, ugye én is, ahogy szebbnél szebb borokat kóstoltunk, emlékszem akkoriban indult el, ami, tehát itt nem messze tőlünk, ugye volt a Lesence ZRT, a Kázsmér Jánosnak a borai, 98-ban indult egy zöldmezős beruházással, rengeteg bort értékesítettünk, aztán a Konyárieknak, az első Lolienzék, az első szesszió, tehát azok ilyen legendássá váltak, sőt van olyan vendégünk egyébként, aki abból az időből, amikor ezekkel a borokkal dolgoztunk, úgy megszerettettük vele a bort, hogy azóta már borszaküzletet működtet. Például van egy ilyen üzlet a római parton, azt hiszem talán Nánási út az a bor. Horváth Sanyi biztos.
Igen, én emlékszem.
Ő is, mint borkedvelő került, egyébként virágkereskedő volt, és akkor, tehát, hogy egy óriási munkát végeztünk el itt, és közben, ami nagyon fontos, hogy elkezdtük, tehát én is közben kezdtem rádöbbenni, ahogy ide kerültem, hogy, és belemélyedtünk Sümeg szőlészeti borászati történetében, hogy amit bevallom őszintén, hogy nem voltam én se tisztában vele, sem Ramazetterrel, sem Enc Ferenccel, és ezek elkezdtünk 2004-ben, 2005-ben a Sümeg szőlészeti helytörténeti kis füzetet összeállítani, és akkor jöttek elő ezek a dolgok, ugyanis ez azért, mert én 98-ban, amikor visszajöttem, akkor mint társadalmi megbízatásban, én 10 éven keresztül hegybíró voltam. És így a sümegi hegyközség történetét kezdtük el feldolgozni, és így nyúltunk vissza a régmúlthoz. És ekkor jöttek elő a számomra az óriási meglepetések, itt született Enc Ferenc Sümege, mai kertészeti egyetemi oktatás megalapítója. Ereki Károly itt élt, itt végezte az iskoláit, ugye a Magyar Tudományos Akadémiának van is egy ilyen díja a mai napig, hogy az Ereki Károly díj, ők Wittmann családként élnek itt, minden iskoláját itt végzi, ugye a Viharágyú világszabadalma és a biotechnológia megfogalmazója Ereki Károly, akiről beszélünk, akik így ismertebbek, mert persze voltak az Osterhuberek, a Gerzsók, akik szőlészettel, kertészettel foglalkoztak, ott a Rosti Bajomi család, akik ugye az első pezgő készítés Magyarországon 1806-ban, mint nyugalmazott kapitány Sámpány vidégén kitanulja a pezsgőkészítést, és 1806-ban már két pezsgőpince alakul Sümegen. És akkor nem utolsó sorban Ramazetter Vincéről beszél valaki, mai léptékben egy olyan óriási borászatot épít fel, 800 hektár szőlőterülettel megközelítőleg rendelkezik. A mai Badacsonyi Kutatóintézet azt 50 éves születésnapjára építette magának, amit aztán leányágon tovább örökít. Ugye nem voltak örökösei, közvetlen leszármazottai nem voltak Ramazetter Vincének, tehát mindkét gyermeke fiatalon meghal, és ezért így a család és a borászok, szőlészek örökölnek így. De egy olyan vállalatot hoz létre, ami 1912-ig működik, ez a Ramazetter és utódai részvénytársaság. 800 hektáron 1850 és 60 között, majd mutatok neked eredeti árjegyzékeket, hogy palackozott és hordos bort is forgalmaz egész Európában. Tehát Szentpétervártól Madridig, és nem csak bort készít, a területek nem csak Sümegen, hanem Szentgyörgyhegy, Somló, Badacsony, Rezi, Várvölgy, Csopakfüred, tehát elég messzágazóan vannak területei, úgyhogy úgy kell elképzelni 800 hektárt, és vásárol is fel bort.
És hogy volt ezeken a borlapon, hogy jelent meg akkor az adott bor? Tehát mi volt ráírva akkor, hogy nem tudom, hogy...
Fehér és vörös borokat egyaránt forgalmaz, ez azért nagyon érdekes, mert tehát így jelenik meg, hogy Badacsonyi fehér, Badacsonyi vörös.
Na, ezt akarom
kérdezni. Somlói fehér, Somlói vörös.
Így jelenik
meg. Sümegi fehér, Sümegi vörös.
Ennyi.
Tehát külön voltak a vörös és a fehér borok. Voltak bizonyos, ahol fajtákat is.
Melyiknél mondott fajtát?
A fajtát, a kedvenc fajtái neki, amivel szeretett dolgozni, az a furmint volt.
Furmint?
A furmint és a sárfehér.
Sárfehér.
Tehát ezt most már tudjuk, egy újságcikkben találtuk meg, hogy ez volt a két kedvenc fajtája. Sajnos a kékszőlőkről nem igazán tudjuk, hogy milyen szőlőkkel dolgozhatott. És a furmint az a legegyértelműbb, mert az egyébként összecseng még régebről. A Ferences rendháznak, itt mellettünk van egy Ferences rendház, és ott ugye van ez a Historia Domusnak nevezik, amiben a ferencesek minden nap írnak feljegyzéseket, és azokban nagyon-nagyon sok feljegyzést találunk szőlőfajtákról, mert a ferencesek itt műveltek is szőlőt, tehát ők is dolgoztak, és a pincéjükben tartottak furmint borokat. Tehát ugye a furmint azt egyértelműen tudtuk, hogy az már nagyon régóta itt van. Ugye tudjuk is, hogy a Balaton felvidéken az 1300-as évektől jelen van már a furmint, és ilyen szempontból az egyik, ugye a sümegi OM-nek a kialakításában az egy ilyen fő vonal volt ezeknek.
Én azt szoktam mindig mondani, amikor így borról beszélünk, hogy Európa szerte, hogy ugye ahova mész, és ott van egy egyház, most mindegy, hogy milyen felekezet, milyen vallás van, de valamilyen fajta egyház, egy rend, egy szerzetes rend, egy kolostor, valami apátság, ott jó szőlő van. Tehát bárhova mész Európában, mit tudom én, csak most kinézzünk, ugye Châteauneuf-du-Pape, például a Dél-Rhône völgye, ugye a pápa új székhelye. Tehát ugye Avignonban lezavarták akkor, és akkor hát oda ment, ahol jó szőlő volt. Vagy elmész Burgundiába, és ott is ugye a helyi kolostorok, a helyi szerzetes rendek ugye mind vitték a feljebb uraknak, királynak, stb. A bort utána meg úgy adták el. Meg itt Magyarországon is, hogy megnézed, akkor ugye itt nekem a Veszprémi egyház, ugye az, ami ugye, ahol vitték be a Balaton felvidékről, és most a Balaton felvidék alatt értsük Sümeget is persze, a szőlőből a borokat, és az igaz, több helyre is egyébként. Tehát, hogy lehetszősítve, amit akarok így megfogalmazni, hogy a jó szőlő, akkor ott van ott, vagy ahol van valamilyen szerzetes rend, vagy valamilyen ilyen egyházrend, ott jó szőlő, az jó az alapanyag egyszerűen, mert nem hülyék a kigályok, meg a papok se, hogy rossz bort igyanak, tehát hogy leegyszerűsíteni a dolgot, az hogy látod?
Figyelj, nagyon rátaláltál a lényegre, ugyanis pont, ugye mi a Veszprémi érsekségnek a központjában vagyunk. Tehát a Veszprémi érsekség az nagyon sokáig Sümegen volt a központ, főképpen azért, abban az időkben is, amikor a török már, amikor már Veszprém is elesett, Sümeg még mindig nem esett el. És a veszprémi uradalomnak, tehát a szőlőbor, tehát ez a borpince, ahol itt vagyunk, ez a bortizednek a beszolgáltatására szolgált. És nyilván ennek a történetét is megkutattuk többször így az elmúlt évtizedekben, és az, hogy már az 1500-es években olyan kiváltságot kapnak a sümegi szőlőhegyi termelők, hogy semmilyen egyéb adót nem kell fizetniük, csak a bortizedet. Tehát azon kívül természetesen ugye nagyon sokféle egyéb más szolgáltatást és adót is kellett fizetni a püspökségnek, sőt, mindjárt tovább megyek, 1619-ben az Egrelics József veszprémi püspök olyan kiváltságban részesíti a sümegi termelőket, hogy örökbe adja nekik a sümegi szőlőhegyet megművelésnek a fejében. Azért, hogy ez a értékesnek tartott szőlőhegy ne vesszen el. Ugyanis, ha belegondolunk, hogy egy fő bevételi forrása volt egyébként a szőlő és a bor, akkor a sümeg esetében mondhatjuk azt, és ha még Ramazettert is hozzátesszük, ugye 1800-as évekről beszélünk, akkor majdnem, hogy mondhatjuk, ugye tudjuk, hogy Ramazetter nagy mecénás volt, téglagyár, kórházat, óvodát, iskolát, árvaházat hozott létre, minden vagyonát, amit a borral és szőlővel keresett, azt a sümegiekre hagyta, ezekre az intézményekre. És akkor mondhatjuk azt, hogy sümeg minden utca kövében benne van a szőlő és a bor. Mert mind a püspökség idején nagyon meghatározó volt, és utána pedig az 1800-as évektől pedig főképpen a Ramazetter idejében. Egészen ugye 1949-ben szűnik meg a hegyközség egyébként sümegem, 1898-ban alakul, majd 49-ben a földreform idején megszűnik, és 1998-ban alakul újra, akkor jövök vissza a hegybírónak. És akkor még nem tartozott a Balaton felvidéki borvidékhez, tehát a elődeim a 2000-es években az akkori hegyközség vezetősége harcolta azt ki, hogy sümeg egyébként újra visszakerüljön a Balaton felvidéki borvidék része, mert csak jó bortermőhely volt.
Ja, nem is volt nevezve, mint terület, akkor nem volt nevezve.
Nem tartoztunk sajnos a borvidékhez, és akkor 2000-ben lett újra visszacsatolva ez a sümegi és csaprendek is sümegprágai terület a Balaton felvidéki borvidékhez. Tehát visszatérve az eredeti kérdésedhez, nagyon-nagyon fontos volt, és nyilván tudták, amit, hogy ez egy nagyon jó terület, amit most már mi is tudunk, mert ugye az elmúlt években, hogy meg tudjuk az egyedi nemzeti oltalmat szerezni, ahhoz nem csak történelmi háttérnek kellett lenni, hanem kellett beigazolni az egyedi adottságokat is, amit egy geológiai vizsgálatokkal elvégeztetve tudtunk alátámasztani.
Mindjárt visszatérünk ez a geológiai rész, mert ez tényleg érdekes, ugye pont ez a mészkő, különböző mészkő padozat, ami itt van, de hogy neked a te történeted akkor utána az már adott volt, hogy akkor borkereskedésből igazából kutatva egy picit azt, meg ugye hegybíró lettél, kutatva azt, hogy itt tényleg izgalmas történetek vannak a múltból, de ugye jelen az ugye nem nagyon volt meg, hiszen csak 2000 után, ahol beszélhetünk, tehát úgy kutatva ezt a részét neki, akkor mi volt mégis, ugye mesélted ezt a szikrát, ezt a földrengését, hogy beléptél a pincébe és láttad a dolgot, de volt-e még valami más, ami téged arra az út irányba mutatott, időzőben kényszerített, úgymond jó értelemben, hogy te igen, ezt te most már nem csak kereskedni akarsz borral, nem csak be akar gyűjteni a jó borokat és továbbadni, és így örömet okozni, hanem egyszerűen azt, hogy a termőterületnek a gyümölcsét is feldolgozni.
Volt még egy szikra, méghozzá feleségem szüleinek van egy kis birtokok itt a sümegi szőlőhegyen, amit még a feleségem nagypapája nem ültetett, hanem ő is hozott feljebb, tehát egy bakművelésről egy ilyen középmagas kordonra, tehát közel ennek az ültetvénynek, akkor az már ilyen 80-100 évesre sarcoljuk, és akkor apósom mindig mondogatta, hogy ugye mi akkor már nyilván egész jól kóstoltunk, és nagyon sokféle bort ismertünk itt a pincébe, és mondta, hogy hát miért csak másoknak a borát értékesítitek, hát itt van a szőlőm, hát próbáljátok meg, csináljatok belőle bort, hogy az esetleg ugye igen, akkor is már voltak ilyen kis, nem is tudom akkor, hogy lehetett borászati kisüzemek, vagy mi volt akkor a nevük ezeknek, és akkor tettünk egy próbát. Ez volt, ha jól emlékszem, 2006-ban. Így van. 2006-ban készítettünk egy port, az úgy még annyira nem, és a 2007-es évjárat, A 2007-es évjáratú vesperásunk, az egy olasz Riesling, egy, nem is nagyon foglalkoztunk vele, hogy mikor születeljünk, hogy születeljünk, ez egy viszonylag egy késői születre esett, és a döbbenet, hogy már azt hittük, hogy elveszítettük a szőlőt, jó, most már mindegy, kimentünk egy hét múlva, hogy nekiállunk akkor születelni, és láttam azt, hogy 30%-ban, 40%-ban botritiszes aszusodás az olasz Rieslingen. És ilyen teljes döbbenet volt. Elkezdtük feldolgozni a bort, és készítettünk belőle egy száraz bort egyébként, és ez a vesperásunk az ilyen nagyon nagy meglepetésként ilyen hirtelen tarolt. Tehát az akkori szakújságok, azt hiszem Borigó volt talán, ami akkor volt, és ilyen 92 pontokat, tehát ilyen magas pontszámokat, aztán a helyi borversenyken mindenhol így tarolt a bor, és akkor így, megy ez nekünk történettel, hittük ezt akkor, hogy hát, és meg voltunk lepődve, hogy és tudtuk mihez hasonlítani, mert nagyon sok magyar és nagyon sok külföldi bort kóstoltunk közben, hogy hiszen ez jó. És akkor mondhatjuk azt, hogy sümeg minden utca kövében benne van a szőlő és a bor. Mert mind a püspökség idején nagyon meghatározó volt. Közben ugye a sümegi szőlőhegy a szép lassan sorvadt el, azt hozzáteszem, mert ugye én visszacsatolnék egy pillanatra, hogy 156 hektár szőlőt vettem nyilvántartásba, és 2008-ra ez már csak 28 hektár volt. Tehát azért lehet érzékelni, hogy egy generáció kiüregedett, nem láttak fantáziát az emberek a borbannak a készítésében, és talán ez volt az az első pillanat, ami egy kicsit visszafordította ezt a dolgot. Persze utána nem minden évjárat volt ilyen sikeres, tehát akkor jött az, hogy amit az ember megtanult a főiskolán szakmát, ugye a szőlész borász szakmérnökit, hogy na akkor hogyan is álljunk neki szépen, ha egy garázsban kezdtünk el borászkodni. Szép lassan elkezdett ez a történet így kifejlődni, közben a sümegszőlő terület az ugyanúgy, akkor már tudtam azt, hogy ezzel foglalkozni kell. Tehát, hogy ha egyszer meg tudtuk csinálni, akkor azt kell megnézni, hogy lehet ezt még egyszer megcsinálni, vagy nem, hogy lehet, mit lehet kihozni a fehér szőlőből, mit lehet kihozni a kék szőlőből, és akkor jött a vároldal szőlő telepítésének az ötlete. Az egy olyan mérföldkő, egyébként azt nevezem én sorsfordító ültetvénynek, mert az 2007-ben, 2008-ban, ugye 2006-ban készítjük az első bort, 2007-ben telepítjük a sümegvároldal ültetvényt, és ha belegondolunk, tehát annak az ötlete az volt bennem, hogy valami olyant kellene csinálni sümegen, ami ilyen meghökkentő. Azért meghökkentő, mert az akkori hegyközségi vezetők is azon próbálkoztak, hogy hogy mentsék meg sümegnek az életét, és gondolkodtak azon, hogy idehoznak egy nagy termelőt. Tehát akkor több tárgyalásban voltak például Szeremlei Hubával, hogy vegyen sümegen területeket, vegyen ingatlant, hogy valahogy induljon el vissza. Aztán közben ugye ez a történet azért nem úgy alakult, és az akkor a hegyközségnél nyilvántartott szőlőterület 2008 körül, egy kicsit később már szinte lecsökken ilyen egy hektár alá. És a vároldali ültetvény úgy szép lassan, először óriási ellenállás, ugye történelmi környezet, műemlék környezet, természetvédelmi terület nem volt.
De volt régebben, szóval volt a szőlő?
Ez volt a szerencse, hogy 1574-ben találtunk egy összeírást a vár borkészletének a leltárjából, ahol megemlítik, hogy a vár oldalában lévő szőlő lugasból, sőt találtunk fotókat, illetve rajzokat a ferencesek, hogy műveltek itt szőlőt. Ezért volt lehetősége történelmileg egyáltalán engedélyt kapni, hogy vissza tudjuk telepíteni a szőlőt.
Hát de most olyan szempontban nem értem, de csak csodálkozok alatt, tehát szerintem most, hogyha fát ültetsz, vagy szőlőt ültetsz, vagy te nem egy utat, nem egy házat, nem egy nyaralót építesz a vár oldalba, hiszen építettek ki utat is a lentre, tehát mennek fel a dzsippek is.
Ő volt a helyén.
Ja, igen, persze.
Hát élnek igen. Olyan madárfajok.
De hát nem, most már nem volt semmi akkor.
Hát valójában nem egy ilyen szederintás bozótos volt, ahol inkább már azt mondom, hogy a fiatalok oda jártak szórakozni,
igen, és akkor
elbújtak, rengeteg szemet hagytak maguk után, és egyéb dolog. És ugye le kellett termelni az erdőt, és rengeteg, tehát kézzel vödörbe hordtunk fel vödörben földet az ültető gödrökben, mert a várnak egy ilyen laza köves szerkezete van. Van egy nagyon minimális feltalaj, ami inkább humusz volt egyébként, ugye a falevelekből az évtizedek alatt, vagy most már beszélhetünk évszázadokról, és mikor előtte vagy utoljára ott szőlő volt, vagy mandulás egyébként, még volt a püspök idejében. Úgyhogy, tehát egy óriási munka volt. Hát közel a vároldalba egy gödörnek a kiásása, az közel egy órát vesz igényben egyébként, így nagyjából. Tehát maga gödörökkel a 2175 gödör kiásása is horribilis munka volt, úgyhogy nem biztosra kellett menni, hogy egyszer van lehetőségünk ide elültetni ezeket a szőlőtőkéket. Ugye a Pécsi Kutatóintézetnek köszönhetően egy nagyon szép történelmi szőlőfajta választékot tudtunk idehozni Sümegre, ugye olyan szőlőfajtákat, mint a sárfehér, a lisztesfehér, a bajorké, tüdőszínű bakator, góhér, csókaszőlő, fekete lányka.
A tüdőszínű bakator az olyan, mint a bakator?
Igen. Csak ez egy ilyen tüdő, úgy hívják, hogy tüdőszínű bakator, tehát egy kicsit pont olyan tüdőszíne van egyébként, nagyon izgalmas. Bajorkék, ami egy nagyon kellemes, szinte inkább a csemegeszőlőhöz hasonlítható nekem ízben illat világban. Ugye ezek adják egyébként a sümegi pezsmőnek jelen pillanatban a fő alapját, ugye a furmint mellett ezek így együtt beszületelve, valamilyen szinten részét képzik ennek. Úgyhogy és a vároldal volt az, és a vároldal ültetvényből lekerülő, ugye kék frankost is telepítettünk, az, ami a következő években egész komoly eredményeket ér el így borversenyeken, régiós borversenyeken. Volt egy év, azt hiszem talán a 15-ös évjáratunk volt az, ami így a borrégiónak a legjobb vörösbora lett például, a vároldal kék frankos. És akkor ugye meg a, hát ugye aztán neveztünk versenyekre, ez a Magyarország legszebb szőlőbirtoka, év agrárembere, és egyéb ilyen, ahol mind döntőig tudtunk jutni, ezekkel fenntartható gazdálkodás kategóriában. És akkor ráirányult kívülről egy figyelem Sümegre, a vár oldal szőlőnek köszönhetőre, egy kicsit így ránk is, és azt vettem észre, hogy amikor kívülről már megfelelő figyelmet kaptunk, akkor belülről is. És itt van például, én azt gondolom, hogy azért némi, hogy mondjam, nem is, hogy fogalmazzam meg, tehát némi inspirációt szerintem például a Capári Balázsnak is adtunk, egyrészt a pezsgők és a borok által, ugye Balázs közel lakik hozzánk, sokat járt rá borkostolni, eljött a borkostoló programjainkra, és nagyon örültem, amikor például ő is előállt avval az ötlettel, hogy elkezdte elvégezni ugye a különböző nemzetközi borakadémiától, elkezdte nagyon sok mindent, akkor nagyon sokat kóstoltunk, elkezdett szőlőterületeket, először kibérelni, majd vásárolni, szőlőt telepíteni elkezdett, és ez egy óriási öröm volt, mert ez is az, hogy nem csak a szakmában lévő, hanem a szakmán kívül lévő emberek is elkezdtek a szakma felé, és elindult ezáltal ebben az időben, valahol ezekben az években egy szőlő újra település. Sőt, voltak olyan családok, például mint a Tóth család, akik egyébként a sümegi tejnek a tulajdonos, ugye a sümegi ranolder sajtot készítik például, hogy ők is újra telepítették a szőlőjüket, sőt, vásároltak még mellette, és elindult egy megújulás. Tehát jelen pillanatban 11 hektár szőlőterület körülbelül, amiről egyébként beszélhetünk, ami aktív, hegyközségi rendszerben nyilvántartott terület, tehát szőlőkateszteri területünk és lehetőségünk, adottságunk van, tehát a terület van még Sümegen, és kiváló terület, erről majd remélem, hogy mi egy kicsit tudunk beszélni, mert nagyon-nagyon egyedi adottságai vannak terroir szempontjából.
Igen, beszéljünk is szerintem akkor erről találjuk egy picit mélyebben, de hogy az alapgondolat, ami nekem még foglalkoztat, ugye, hogy ti vagytok ma Magyarországon a legkisebb földgazi árujelző, legkisebb appelláció, ugye, és említetted is 11 hektár, egyébként 20 lenne eredetileg, de ugye ti a Riesling szilvánit kivettétek a termékleírásból, mint olyan, amikor a legtöbbet telepített szőlőfajt az árujelben. Meg az ésség. Igen, azt is azt mondom, hogy igen, és hogyha benne hagytátok volna ezeket, amiből relatív sok van, akkor így még nagyobb, de nem ez volt a cél. Tehát, hogy kicsit arra a kérdésre akarok kiukadni, hogy egyrészt mi vezérel titeket arra, hogy Balatonfelvidéken ugye akkor megkaptátok is, külön körzetként akkor már termékleírásban szerepelhetetek, de mi vezérelt arra, hogy Sümeg nevét a címkén, mint önálló földrajzi árujelző lássátok, mert ugye az adottságok egyértelműek, hogy itt egyrészt más fajtákról beszélünk, a Balaton közelség, tehát mind klimatikus, mind földtani adottságok, ugye természet adottságok mások, mint a Balaton felvidéken, vagy a Keszthelyi egységnél van, tehát eleve ugye a Balaton távolság az már távolabb vagyunk, más a talajszerkezet, mások a fajták, más a történelem, más a művelés is részben, tehát hogy mind a természet, mind az ember része az adott, hogy egy másságot képviseljen, de érdekelne az, hogy mi vezérelt az, hogy akkor legyen egy sümegnév, konkrétan, mint földrajzi árujelző, mint OM a címkéken, illetve hogy mit üzennél, és ez is fontos, Ágnes Martin, hogy mit üzennél azoknak a hát, településeknek, ha így vesszük, vagy településeknek, többnek is lehet, akik ilyen egyedi különleges adottságon, mert vannak-e sokan egyébként Magyarországon, tehát mindig azt mondják, Magyarország 22 borvidék, és akkor most több mint most azt mondom, 43 földre az járójelző van már, de mindegy, hogy ez sokak számára, hát ezt szoktam mindig mondani, nézzétek meg, Burgundiában 100 van, tehát hogy minden település egy földre az járójelző, minden Grand Cru egy földre az járójelző, jóem a helyi mértékben, tehát hogy egyetlen nem sok, mert ugye egy sümeget többféleképpen meg lehet közelíteni borhoz Balaton, ezt is ráírhatjátok, meg ráírhatjátok sümeget is. Tehát kicsit összetett a kérdésem, de akkor menjünk először, hogy mi vezérelt arra, hogy sümeg, és kicsit erre a különlegességről, hogy ezt akartátok látni, hogy rajta van, és mi lenne a te üzeneted olyan termőterületeknek, konkrétan mondok neveket, mint Mátrába, mint Batacsonyba egyébként, mert ott is az összes tanulhegy lehetne egy külön OM egyébként a zárójelben. De hogy ez erős kíváncsi vagyok. Igen.
Hát ez összetett dolog. Ami én is magam sem gondoltam volna egyébként, most nemrég tönkrement az egyik számítógépem, a laptopom, és ahogy rendezgettem a dokumentum tárat, találtam meg egy 2007-es dokumentumot. Ez azért volt magam számára is meglepő, 2007-ben a Fehérkő aljai sümegi hegy rendtartását próbáltuk meg újra fogalmazni, illetve hogy már akkor voltak a hegyközség vezetőségein belül valószínűleg ilyen elképzelések, mert én elkészítettem ennek a tervezetét, tehát egy önálló termékleírásnak, szabályozásnak a tervezetét akkori módon. Az azért meglepő, mert ugye a borvidéke is 2012-ben készül el, tehát amiben én szervesen részt vettem, hogy a Balatonfelvidéki borvidék termékleírását elkészíteni az eredetvédelmi rendszerét. Na most a visszacsatolás az pedig úgy jön, és itt már ugye az előbbi megújulásról beszélve, hogy Balázs, mint nemzetközi borakadémikus, hogy rendkívül sokat utazott, kóstolt, látott, és nagyon sokszor mondta nekem, hogy figyelj már, meg kellene csinálni ezt a sümegi OM-et, és mindig mondtam ki, hogy nem az, hogy így lepasszoltam a dolgot, de majdnem, hogy lepasszoltam ezt a dolgot, rendkívül valószínűleg el voltam foglalva minden egyéb ugye a vállalkozásnak az egyéb teendőivel, és mondtam, hogy tudod, hogy mekkora munka az ennek nekiállni, átvinni a hegyközségen, hogy ez évek egyéb dolog, és akkor egyszer valahogy, amikor talán az voltam, amikor ebből a gondolatból én egy kicsit ki tudtam magamat szakítani, amikor végig gondoltam azt, hogy éreztem azt a borvidéken belül, hogy van egy hegyközségi centralizáció. Ugye nyilván a borvidék, a hegyközségek összeolvadásának a hatását is végigéltem. Mit jelentett ez? Azt jelentette a hegyközségek összeolvadása, hogy azok a jó bortermő, egyedi adottságokkal rendelkező jó bortermő helyek, akár mondhatnám itt a környékünkön Rezi, Várvölgy, beleértve Sümeget, abban a pillanatban, ahogy a települési hegyközségek megszűntek, a települési hegyközségi élet megszűnt, elkezdődött egy sorvadás. Tehát nem volt idő, nem beszélgettek, nem jöttek össze, nem beszéltek az új fajtákról, nem beszéltek az új technológiákról, a borkészítési technikákról, nem kaptak tanácsadást, nem kaptak információt, elindult egy lefelé ívelés, és inkább abba hagyták. Nem lettek olyan sikeresek a borok, nem sikerült a növényvédelem, nem sikerült megvédeni a szőlőt, na, inkább a következő évben már nem bajlódott vele, és persze közben egy öreg generáció váltása történt meg. Tehát egyenes út, hogy ezek el fognak veszni. És belegondoltam, hogyha amit érzek alfelé, ahogy te is mondtad, hogy nagyon sokan soknak tartják ezt a 22 borvidéket, és hogy a Balaton borrégióból jó lenne egy Balaton borrégió, egy Balaton borvidéket. Ha belegondolunk, hogy mennyire más a borrégión belül, mennyire más egyedi adottságok vannak, akkor úgy éreztem, hogy ha ez egyszer meg fog történni, ez a dolog, akkor abban a pillanatban nagyon sok minden el fog veszni. Ennek van jó oldala, nyilván nem vitatom, hogy nincsen, de szerintem...
De hát ez megvan, ugye Balaton UEFI alatt mehet, tehát
mehet,
hogy
így,
meg
így
Balaton mellék a Dunántúl.
Csak elvesznek ezek a telefonosok, elveszik ez az érték. És abban a pillanatban rájöttem, hogy meg kell csinálnunk a sümeg egyedi termékleírását, mert hogyha megvan a sümegi termékleírás, és megvan a nemzeti oltalom, akkor sümeg ilyen történelmi háttérrel és ilyen egyedi területi adottságokkal ez nem veszhet el. És akkor jó, akkor fogjunk össze, összeültünk a sümegi gazdák, nagyon sok egyeztetés, nagyon sok beszélgetés, győzködés, ugye, ahogy mondtad, nem volt könnyű,
persze,
mert nyilván voltak olyan termelők, akiknek csak irsai és rizling szívánél volt, és mi azt mondtuk, hogy már pedig nem lehet úgy egy megfelelő termék, egyedi termékleírás létrehozni, hogy minden belefér. Mert legyünk őszintén, a mostani termékleírások azok előremutatóak, de mégis minden megengedőek is egyben, mert nagyon sok minden belefér ezekben a termékleírásokban. Tehát 40-50 féle szőlőfajtával dolgozunk, hát nézzünk egy elszánt, van 7 féle szőlőfajta, jól tudom.
És működik. Persze.
És működik, és jól működik, és mi inkább ezt az irányt választottuk, tehát ugye 3 fő fajtát jelöltük meg, a furmintat, az olasz rizlinget és a kék frankost. Ezek a fő fajtáink, és emellett van még jó néhány kiegészítő, de azok csak kiegészítő fajták. Tehát a sümegi bornak a lényege az nagyon leszigorítottuk, arról nem beszélve már, hogy meghatároztuk magunknak, hogy tilos a gyomírtó, tilos a felszívódó vegyszereknek a használata, tilos a műtrágya használata, tilos a savtompítás, savemelés, tehát minden olyan borászati eljárás. Magyarul abba az irányba toltuk el az egészet, ami egy természetes gazdálkodás, mondhatjuk azt, hogy a naturbornak az irányába igyekeztünk az egészet eltolni.
Hát a prémium bogotok a Penta az egyetlen olyan OM Magyarországon, de lehet, hogy még tovább megyek, lehet, hogy Európában is egyébként, amely azt mondja, hogy tanúsítványra rendelkező ökológiai gazdálkodásba kell származni a szőlő alapanyagnak. Tehát, hogy az ennyire előremutató, hogy ennyire, hát igen, mondjuk kicsit, hogy vágtátok magatok eletett fejszét, de azt mondtad, hogy oké, hát nem... Mindegy, akkor ezt megjátszok, ezt a dolgot, és lehet, hogy nem minden évben jön be, de hát nem minden évben kell pentát se csinálni.
Hát nem minden évben jön be, így van, és nem vannak olyan termékleírásban szereplő termékeink, aminek még mi magunk is szinte alig tudunk megfelelni, de úgy gondoltuk, hogy ez idővel ebbe az irányba toljuk el, és idővel szerintem pontosan, hogy ennek meg akarunk felelni, akkor rákényszerítjük magunkat egy olyan útra, ami ez az út.
Ez a geológiai tanulmány, amit említetted, és igen, ez a munka volt, ugye ezt Balázs lelkes volt, de ugye hát ő, ugye, te aki már 2000 óta hegybíró, meg azért benne van a dolgokban, tehát hogy láttad, hogy azért itt lehet ellenállásból sütközni, finoman fogalmazva, de hogy ez a geológiai részről beszél kicsit, hogy ez a különböző mészkő talajok, amik itt találhatók, ezek különlegessé teszik a bort.
Igen, hát ugye egybe esett egyébként, mert ugye Balázs akkor területet keresett magának, és a terület választása, mielőtt egy területet megvásárolt volna, ásatott egy 5 méter mély kutató árkot. Úgyhogy ilyen szempontból ez pont egybeesett ebben a dologgal. Felkértünk közösen Futó János geológus professzort, hogy akkor állítsuk össze és dolgozzuk fel sümegnek az ős történetét. És ami az izgalmas, ez egy nagyon hosszú történet, megpróbálom röviden összefoglalni, hogy úgy kell elképzelni sümeget, hogy maga a sümegi szőlőegy és a sümegi vár, azok vetődések. Tehát a kéreg mozgásokkor a vár ez egy oldalirányú kimozdulás, ami egy nagyon ritka és egy nagyon egyedi. Tehát ez az elmélet, de valójában a geológus professzor is azt mondta, hogy már ez az elmélet, de azt mondja, valójában annyira különleges, hogy még fogalmunk sincs, hogy ez hogy tudott létrejönni. És ezek a kivetődések, ezek olyan kőzetrétegeket hoznak felszínre 100 méter mélységből, amik nem lennek elérhetőek a szőlő számára. Tehát a kivetődnek ugye a sümegi szőlőegy, a várhegy, és az akkor éppen ott lévő sekély mediterrán tengerpart pedig körbefogja. És azon kívül, hogy egy ilyen sekély mediterrán tengerpart veszi körül ezeket a területeket, ide érkeznek be az ős nagy folyók az Alpokból. Tehát most még a geológusok, ugye ezt pontosan nem tudom, de professzor úr valahogy így fogalmazott, hogy mi még geológusok is vitatkozunk rajta, hogy ős-Duna vagy nem ős-Duna, de hogyha a sümegi szőlőhegynek felmegyünk a gerinc tetőre a legmagasabb pontjára, akkor ott ilyen, majdnem azt mondom, hogy ilyen 40-50 kilós kvarcit, kvarcsokat, tehát óriási méretű kavicsokat lehet kiszedni a földből, amik ugye az Alpokból érkeznek. A másik különlegessége a sümegi szőlőhegynek, hogy mind a triász, a jura, az eocén, a kréta korszaknak kőzetei, ezek különböző dűlőként vannak jelen. Tehát 1500 méteren belül találhatunk olyan kőzeteket, amit Európában 1500 kilométert kellene utazni, hogy ezeket megtaláljuk. És itt nem egy-egy típusú kőzet van, hogy csak a kréta a mészkő, vagy csak a triász mészkő, vagy a jura, vagy az eocén kornak az áthalmozott, ugye a folyók, a tenger által áthalmozott kőzetei, hanem mind egybe van. Tehát így összekeverve az egész történet, és ezért nagyon sümegen belül is nagyon változatos, mert például a Várhegy az egy krinoida mezőnek a kiemelkedése. Tehát az egy típusú kőzetből áll, ez a krinoidás mészkő, plusz a kovakő. Ez az egésznek a, azt szoktam mondani, ha ez még mind nem lenne elég, mert ez egy csodálatos egyveleg, és hogyha megyünk lejjebb, akkor ott vannak ezek a murvás-márgás rétegek, tehát nagyon, nagyon, nagyon szép altalaj rétegek is vannak egyébként. Akkor még ott van, ugye, hogy mivel ugye egész Magyarország alatt elég vékony a földkérek, különösképpen Sümegen pedig azzá játszódott le, hogy mind ma Izlandon egyébként, hogy a föld magmája, a földkérekben lévő szilíciumot, hogy megolvasztotta, ugye az a tengervízbe, ahogy beszivárgott, az ott élő ős egysejtűek ezt fölvették, és ilyen szerves és szervetlen formában összerakodva, ez tengeri üledékként beülepedett a mészkőben. Tehát ez már a triász kőzetekben is megtalálható, a kréta kőzetekben is megtalálható, tehát vannak olyan blokkok, olyan részei a sümegi szőlőhegynek, nem mindenhol nyilván, de mi ezt azért felkutattuk, nagyjából tudjuk az egészet, hogy melyik dűlőkben, ahol a tűzköves, mészköves jelleg egyszerre megjelenik. Tehát a Várhegyben például rengeteg tűzkő van, de vannak sümegi szőlőhegynek több olyan területei, ahol megtaláljuk. A 100% szilícium, ugye a kovakőről beszélünk, ezért van itt az ősember bánya Sümegen, ami egy turisztikai látványosság is, hogy kimozdult az a kovakő réteg egyébként teljesen a földből, és látható, ott alakította ki ugye az ősember magának a kis élőhelyét abban a részben. Szóval ez az, ami adja egyben a, én azt gondolom, hogy a sümegi boroknak az ízvilágának az alapját, és azért volt nagyon szerencsés dolog, hogy ebben a bio irányban, illetve az organikus gazdálkodás, aztán később én már a biodinamikus irányban elmozdultam, mert most is azt mondom, amikor beszélünk róla, hogy most marketing. Én nem marketingként gondolom ezt a dolgot. Nyilván nagyon fontos, mert látjuk azt, hogy a borfogyasztás az csökken a világon, sőt Magyarországon is, tehát mindenféleképpen a fiatal generáció, ha fontosnak tartja azt, hogy a bolygó életét, akkor biztos, hogy elő fog nyúlni a biotermékekhez, de nem erről van szó. Én mindig azt mondom, hogy az a jó bor, amiből innék még egy pohárral, és az a legjobb bor, amiből még két pohárral innék. És mindegy, hogy hogy készült, ugyanis azért készítjük a bort, hogy bor élményt adjunk. Mai napig vannak olyan bor élményeim 20 évre visszamenőleg, hogy érzem az ízét, az illatát az emlékeimben, szinte érzem a számban. Amiért fontosnak tartom, és amiről beszélni kellene egyébként ezeknél a gazdálkodóknál, ami mögötte van. Mert azt gondolom, hogy ennek a tájnak az egyediségét, az egyedi új lenyomatát, mint minden embernél, az akkor tudom megmutatni, ha így gazdálkodom. Tehát abban a pillanatban, ahogy megpróbálom már a szőlőtermesztést befolyásolni vegyszerekkel, ugye, ha vegyszereket használok, nem tudok használni seprőt. Nem tudom seprőni. Tehát innentől kezdve az egész folyamat onnan indul, hogy egészséges talaj, egészséges szőlő, egészséges bor, és egészséges ember, aki majd fogyasztja. Ez egy másik része a történetnek. De szerintem a terroárt megmutatni tisztán, mindenféle, hogy szokták ezt mondani, smink nélkül, azt így lehet megmutatni. És ebben egyre jobban biztos vagyok. Én nem mindig gazdálkodtam itt, tehát én készítettem konvencionális borokat, és erős kis, vagy egy kis túlzással mondhatnánk azt, hogy megtanítottak arra, hogy bármiből tudjak bármit készíteni. És ma az italipari technológia erre lehetőséget is ad. De az akkor soha nem Sümeget fogja megmutatni. Tehát Sümeget megmutatni a legtisztábban így tudjuk. Tehát ezek nagyon szépen, szerencsésen jöttek össze ezek a dolgok. És ugye, amit hallottunk előadást, ami nagyon tetszett egyekem, spanyol kollega, biodinamikus kollega, hogy mondta, hogy a bor jövője mond. Ez nem jelent más, mint azt, hogy egyszerűen vissza kell térnünk el kell olvasni egy 1800 filoxéra a vész előtti Heinz Ferenc tankönyvet, hogy mi volt az alapja ezeknek a dolgoknak, a bor iskolázásának, a bor érlelésének, a bor készítésének, mik voltak az alapjai. Miért ne lehetne úgy?
Ki akartam megetérni mindenképpen, hogy ti 3 éve elkezdtetek ezt a nagyon jó kezdeményezést itt Magyarország, de országhatáron túlnyomó összefogás is, Natur Sümeg névben, hogy mi vitt rá erre, külföldi példa, minta, vagy nem tudom, mi volt a háttérgondolat, hogy ezt akkor kombináljuk össze a magyar és határon túli natúrboros termelőket, borászokat, készítőket, stb. És mutassuk be a fogyasztónak is, mondjuk, hogy vannak nagyon jó nemzetközi válságok, kiállítások is, akik specifikusan erre mennek, csak a raw wine-ra gondolok, ugye, ami ugye, rócsóként is megy ugye, minden nagyon sok országba, Európa, meg, sőt, Európán túl is. De mi volt ez a gondolat, hogy akkor ezt a natúrsümeget
abban a pillanatban, amikor ez kipattant, szerintem valamilyen szinten a online, a vonal túloldalán te is ott voltál, mert ez 2020. május 12-én volt, amikor a bor és eredetvédelmi
akkor tanács, igen.
Tanács a online ülés.
Emlékszem.
Azon az ülésen te is részt vettél.
Igen.
Mi a Ramazetter Vincének a szülőházában ültünk Imrével.
Igen.
És Balázs is ott volt. Ugye, amikor döntés született arról, hogy a tanács elfogadta Sümegnek ezt igen. az önálló eredetvédelmi rendszerét. És akkora nagy öröm volt számunkra az a pillanat, ugye abban az időben, talán még ha jól emlékszem, hogy a Covid idején volt egy
online
ülés volt, és hogy ezt meg kell ünnepelni. De hogy ünnepeljük meg ezt a dolgot, hogy történelmi pillanat, Ramazetter Vince szülőházában, ott a monitoron keresztül halljuk azt, hogy a bizottság elfogadta, ugye voltak érvek, ellenérvek, érvek, ha jól emlékszem, te is többször elmondtad, sőt, nagyon sokat segítettél nekünk a maga az eredetvédelmi rendszernek, ugye a minisztérium oldalából, a kidolgozásában, hogy a szakmaisága megfelelő legyen ennek a dolognak, és akkor, hogy ünnepeljük ezt meg. De hogy ünnepeljük meg? Hívjuk meg a kollégákat, hogy csináljunk egy rendezvényt, hogy vannak máshol is, Franciaországban itt, ott ugye a Ladévtól elkezdve, hogy oké, és akkor mi legyen, ott rögtön eldőlt, és ugye akkor ugye a geológiai kutatások már mentek, és ennek része volt, hogy van egy sümegi ősteknős, ez egy egyedi 80 millió éves óriás teknősnek a lenyomata, amiről készült, ott van a Ramazetter házban egyébként a másolata, valamelyik múzeumban van Budapesten az eredeti egyébként, és arról készített egy rajzot, egy grafikát, egy óriás grafikát, egy nagyon színes grafikát, aki egyébként maga a teknős másolatát készítette nekünk, és ott volt így velünk szemben a falon. És hogy mi legyen ennek a jelképe. Legyen ennek a jelképe a sümegi ősteknős, ugye ami a Tétis-tenger idejében, és hogy legyen akkor natursümeg, és hívjuk meg a Kárpát-medencei természetes bort készítő kollégákat, hogy ünnepeljünk együtt, és kezdjünk el akkor együtt gondolkodni, együtt kóstolni. És legnagyobb meglepetésünkre, az volt az igazi meglepetés, ezt nagyon jó egyébként elmesélem, hogy kiküldtük a meghívókat, és mindenki elfogadta a meghívást.
De jó.
És akkor megijedtünk.
Nem gondoltatok?
Nem gondoltuk, hogy... És azt már láttuk, hogy akkor nagyon sokan leszünk. És akkor egy nagyon kedves barátomat, aki ilyen stratégiai gondolkodás, dr. Gajas Igor, és ilyen kommunikációval foglalkozik már 3 évtizede, fölhívtam, hogy segíts nekünk, mert hogy akkor ezt csináljuk jól. Csináljuk ezt jól, mert a kollégák elfogadták a meghívásunkat, és elkezdtük akkor ennek kidolgozni, ennek a rendszerét, hogy ez ne egy fesztivál legyen, hanem egy szakmai alapokon nyugvó, tudásbázisú, inkább konferencia, de akkor ott nyilván akkor már szakmai segítséggel elkezdtük kidolgozni, hogy akkor ezt hogy legyen felépítve, mert ugye az építkezés és a natúrnak akkor még nem volt meg a natúrbortörvény. Tehát akkor még azért vitatott volt, hogy mi natúr, mi nem natúr, hogy nevezzük, nagyon nagy ellenállások, hogy kommunikáljunk kifele és kommunikáljunk befele. A befelé való kommunikáció az legyen szakmai, hogy minél több jó natúrbor legyen, egyre kevesebb legyen a hibás natúrbor. A kifele lévő kommunikációnak pedig a lényege az volt, hogy elkezdjük edukálni. ezt a történetet, hogy megfogalmazni azt, hogy mi a naturbor, a fogyasztót megismertetni, a kollégák, akiket meghívtunk, kiváló naturborokat készítenek, hogy az ide beérkező látogatók akkor egyáltalán tudják azt, hogy létezik, van naturbor, és vannak jó naturborok, és hogy mi van mögötte. Ezért nyitottá tettük a szakmai napot is, és nyitottá tettük egyébként magát a bemutató részt is, így a közönségnek a részére. És így indult ez útjára, és most már ugye a harmadik éve, amit komoly nemzetközi sikereket ért el, óriási média megjelenéssel, óriási visszhangot magának a naturnak, a szakmának. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy mind a három ilyen vagy olyan apropóból, mert ugye nyilván az első évnek az apropója az a miniszter úr eljött és átadta a sümegi nemzeti oltalmat személyesen, de a következő két évben is azt gondolta, hogy ez egy fenntarthatóság, környezetvédelem, hogy ez egy olyan fontos téma, amivel foglalkozni kell, és mind a két évben adta hozzá szakmaiságát, és megtisztelt vele minket, hogy megnyitotta a rendezvényeinket. Úgyhogy nagyon nagy a feladat, és nagyon nagy a lecke számunkra, hogy hogyan tovább. Tudjuk azt, hogy a natursümeget folytatni kell.
Folytatjátok.
Mindenképpen folytatni fogjuk. Nem akarok elárulni titkokat, de tudjuk azt, hogy meg is kell újulnunk. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ebből mindenféle szempontból kihoztuk a maximumot. De tovább kell lépni, és a tovább lépésnek is nagyon újító jellegűnek kell lenni. Úgyhogy vannak ötleteink, még dolgozunk rajta, de mindenképpen szánunk ennek jövőt, mert úgy érezzük, hogy akár most ott voltál az Egyeki Pezső konferencián, látjuk azt, hogy mennyire egy fontos és érzékeny téma egyébként, és ugye a naturborról beszélünk, akkor itt azt gondolom, hogy mindenki alapból, ez nem is kérdés, hogy nem úgy gazdálkodik. Tehát az organikus gazdálkodás, a biológiai gazdálkodás, tehát mindenféleképpen ez fontos, és ebben foglalkozunk.
Igen. Egy utolsó kérdés már, mert aztán utána megnézzük a birtokot is, meg a szőlőterület, amely nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha nem sümeg, ha nem ez a különleges együttállás, hogy apukád itt lesz pap, anyukádnak van egy kis gazdálkodás, akkor ugye feleség és kicsi szőlő, stb. Bor, tehát hogyha ha mondjuk nem sümeg lett volna az, akkor minden tudásod mellett hol lettél volna még szívesen szőlős gazda, vagy hol készítettél volna még bárhol a világon, hol készítettél volna még bort? Mert említetted az elején, hogy voltak olyan borok, amik még most is érzed az ízüket. Mi lenne az a termőterület, ami ha nem sümeg, ha újjászületnél úgymond, és akkor nem sümegre mennél le, de a szőlő és a természet iránti és a bor iránti szeretet az ugyanúgy megvan. Hol gazdálkodnál, hol lenne bogod?
Hát ez nagyon nehéz, nagyon nehéz kérdés, mert ugye én nem készültem erre. A földdel való munka az mindig vonzott, tehát azt mondom, hogy a földdel való munkát szinte bárhol, de azóta már tudom, mert kaptam lehetőséget, meg ajánlatot akár Franciaországból is. 2007-2008 környékén már ott volt egy együttműködésünk egy francia szindikátussal, a Cadetong környékén. És most már mindig azt szoktam mondani, hogy 10.530 tőkeszőlő gyökerével vagyok ide kötözve, és ezt szeretem. Nem tudnám elképzelni, máshol, és nem adtam még neked egy kérdésre választ, az még volt, hogy mit mondanék másoknak, hogy az OM-mel kapcsolatban.
Igen, ezt jó, hogy köszönöm, hogy visszahozod.
Hogy én azt mondom, hogy én igen, ösztönöznék mindenkit, és azt gondolom, hogy kellene valahogy abba az irányba elmondanunk, hogy legyen egy nagy háttérernyő, ami alá mind bekerülhetnénk, és most beszéljünk itt a Balaton régióról, és az alapján bizony a hegyeknek majdnem, hogy külön eredetvédelemmel kellene rendelkeznie. És mint borvidéki elnökként most már, így a hegybíróság után, én azt gondolom, hogy kezdeti lépéseket biztos, hogy fogunk. De Balaton felvidéki termékleírásban is, tehát előremutató változtatásokat azt mindenképpen szeretnénk tenni. Tehát én ösztönöznék és bátorítanék mindenkit, mert nem veszhet el egy Szentgyörgy, egy Csobánc, mind annyira egyedülálló és különállóak, de mondhatnám akár a Várvölgyöt, vagy a Rezit is, hogy mindenképpen Nem tudom neked mi szakmailag így a véleményed erről, én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog.
Nekem abszolút, tehát hogy nézd, belegondolsz, Balatonfüged csopak, mint terület, mint OM, vagy mint Bolyvidék, és akkor megnézed, ott van Tihany, teljesen más a talaj, teljesen más a közössége a Balatonhoz. Tihany külön OM, akkor ott van csopak külön eredet megjelöléssel, akkor ott van Nivegy völgye, ami meg már, már Balaton felvidékhez kapcsolódik közelebb, megint más. És akkor itt le van már Füged, képzeld el, hogy a Fügediek, mi mondtuk nekik, hogy hát legyen Balaton-Füged. Nem, 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 minket csak Fügedként ismernek. Ők Fügedinek tartják magukat, és mutatták a igásokat visszamenőleg, nem, nem tudom, akkor hőségben, 1300-as években, hogy ugye a név kialakulás, hogy ugye az nem a fürdőszóból jött egyébként. Tehát a Fügediként volt ez mindig is a köznyelvben is, meg is akkor hát jó, rendben, hát akkor Füged OM, és az a következő lesz, ami ilyen egyébként már benyújtásra került szintén, tehát hogy talán az a kifogásolás része is lezárult, nem tudom, de hogy ez, tehát Tihany, Füged, Nivegy, Csopak, tehát hogy látod, hogy a kisebb egységek is, megnézed a térképet, nagyon jól elválasztódnak egyébként, és ugyanez igaz, hogy a Balaton felvidéken belül is, hogy látod, most már Sümeg, Kál, tehát hogy Kál vagy Káli, tehát hogy annak is történelmi más, és hogy ott is a Gyulái, Pálfi Gyulái nagy csodálatos bogokat alkotnak, tehát hogy, meg még van egy néhányan, de hogy nagyon jó látni az, hogy is ez az identitás, ez a kommunikáció, hiszen még ezt a fogyasztó el tudja dönteni, hogy ha csak egy pohár bort akar, és nem akar gondolkozni, egy balatoni bort akarok, és akkor iszok egy balatonit, minden Sümeg is Balaton, Balaton Boglár is Balaton, illeték belefér. De azt mondja, hogy sümegi bort akarok inni, egy csobánci bort akarok inni, egy tihanyit akarok inni, aznak teljesen más a jellege, teljesen más a talaj, teljesen más a fajták, tehát a természetes az ember, az teljesen más ott, és ezért a bor is más lesz. Tehát, hogy ez nagyon fontos az, hogy az identitásod, az egységed, az önálló gondolkodás és a személyiséget, hiszen mégis egy történetet, egy személyiséget akarunk megbemutatni, egy történet igazából storytelling a természet és az ember, ez a bor, ez a kettő, ez a története igazából. Tehát én nagyon-nagyon fontosnak tartom, és örülök, hogy te is így látod minden nehézségek ellenére, hogy ez minden tanul. Hogy ez...
Sőt, mondjuk ki azt bátran, hogy Ramazetter Vince 1850-ben így látta, mert hát Londonban miért vitt volna úgy bort, hogy Sümeg, Csobánc, Szentgyörgyhegy.
Hát persze, pontosan.
Így nem úgy volt, hogy magyar bort és balatoni bort, hanem így vitte, hegyenként persze. Vitte, a hát... somlóit külön. Hát azt gondolom, ha ő így el tudta adni, akkor ez egy válasz arra, mert sokszor azt kapjuk, hogy nem megfelelő mennyiség, de a Ramazetter is így kereskedett.
Hát nézd, ha ez már működött a több száz évvel ezelőtt, és akkor így van. Tehát az ilyen. Márk, nagyon szépen köszönöm az idődet és a beszélgetést, remélem majd folytatjuk.
Nagyon köszönöm én is a lehetőséget.
Köszönöm szépen.